Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ötvennyolcan jelentkeztek véradásra hétfőn a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségének hívására. 2016 őszén kértük először a donorokat, ez már a 10. alkalom volt. A programot a területi vérellátó, a Magyar Vöröskereszt és az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont támogatásával szerveztük. Amikor elveszítettük az első, majd a második világháborút, akkor az ellenfeleink úgy döntöttek, úgy húzzák meg Magyarország határait és olyan állapotokat idéznek elő számunkra, amit lehetetlen túlélni. Ha mégis túlélnénk, akkor örökre szegények legyünk és kicsik. Ez a magyar sors, ezt szánták nekünk, mondta Orbán Viktor, mégis mi itt vagyunk, itt is leszünk, fogalmazott a miniszterelnök, és azt ígérte, ha továbbra is lehetőséget kapnak a kormányzásra, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz. A kormányfő Szekszárdon beszélt a Sipos Márton sportuszoda átadó ünnepségén. Lehet, hogy Magyarországtól nyugatabbra gazdagabbak, mint mi, de nem mondhatjuk már azt, hogy ott minden jobb, mint itt, mondta Orbán Viktor. Oda a biztonság, betörtek a migránsok, párhuzamos társadalmak jönnek létre, a keresztény hagyományok elmúlnak, a gyerekek és a családok nem érezhetik magukat biztonságban, és közben Európa gazdasága, a világ más felemelkedő gazdaságaihoz képest folyamatosan teret veszít. Magyarország előtt két lehetőség áll, vagy mi is megyünk velük, vagy a saját magyar utunkat fogjuk járni, hangsúlyozta a miniszterelnök. Szeptember 30-ától az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt, ami újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ez egy újabb lényeges eredmény, amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat. Trump győzelmével aranykor köszöntött be a két ország viszonyában, fogalmazott. Elképesztő, hogy egyes európai vezetők képtelenek belátni, hogy a földrajzi elhelyezkedése meghatározza, honnan tud egy ország energiahordozókat vásárolni, a kormány azonban minden nyomásgyakorlás ellenére sem fogja feladni hazánk ellátás biztonságát. Ezt írta Szijjártó Péter a Facebookon, a finn és a lett elnök nyilatkozataira reagálva, amelynek értelmében Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz vásárlásával. Lehet álmodozni arról, hogy onnan vegyünk gázt és olajat, ahonnan nem jön vezeték, de álommal fűteni, vizet melegíteni vagy gyárat üzemeltetni nem lehet, fogalmazott. Az Európai Bizottság olyan kezdeményezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik az energia szabadabb áramlását az unión belül, mert ezáltal megelőzhetők az áremelkedések, jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke a Mario Draghi nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulóján tartott beszédet. A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni Ukrajnában, jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök helyettes kitért arra is, bármi történik, a kárpátaljai magyarság támogatását fenntartják. Ukrajna nem lehet NATO tag, mert az a harmadik világháború kockázatát jelenteni, szögezte le. Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek alkut kellene kötnie, de óriási a gyűlölet közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Erről is beszélt Donald Trump, amikor az Egyesült Királyságba indult. Úgy gondolja, a legegyszerűbb ezt a háborút lett volna megállítani, de egyelőre mégsem sikerült. Közölte, hogy Európának abba kell hagyni az orosz olaj vásárlását. Trump harmadik Károly király meghívására utazott Angliába. Volodymyr Zelenszky felszólította az amerikai elnököt, hogy foglaljon egyértelműen állást az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében, hogy megállítsa Putyint és véget vessen a háborúnak. Úgy gondolom, hogy Donald Trump képes lenne elegendő légvédelmi rendszert biztosítani nekünk, fogalmazott az ukrán államfő. Oroszország törekszik elhagyni a barátságtalan ország meghatározás használatát, jelentette ki a külügyminiszter. Szergej Lavrov idézte Vlagyimir Putyint, aki szerint barátságtalan országok tehát nincsenek, csak olyanok, amelyeknek a kormánya barátságtalan az Oroszországi Föderációval szemben. A varsói Belvedere elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő még hétfőn este az ex-közösségi portálon. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehér orosz állampolgárt. Brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légifenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett. Franciaország pedig nukleáris fegyverek hordozására alkalmas vadászgépeket küldött Lengyelországba. Végül az időjárásról. A folytatásban majd sok napsütés várható gomoly felhőkkel, melyekből futózápor előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Falkné Mezei Martinával és Flach Antallal ültem le beszélgetni, és egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen készülünk idén is a Miskolci Árszakra Fesztiválra. A Miskolci Árszakra Fesztivál szerintem országosan egy közismert és népszerű rendezvény sorozat, igazi fesztivál. Miskolcon mi itt kiállunk magunkért, és megmutatjuk, hogy a művészet és a kultúra minden oldalán maradandót tudunk alkotni. Véleményem szerint idén is így lesz ez, és a sok-sok program közül egy program szeretnénk felhívni kedves hallgatóink figyelmét, ez pedig egy szerzői est, egy szerzői koncert, egészen pontosan a két szerzővel, a két főszereplővel ültem le most beszélgetni. Először, kedves Martina, hozzád fordulok. Hogyan is jött a te személyes életedben a zeneszerzés? Mert ha jól tudom, akkor zongoraművész vagy?
Zongora tanár, hivatalosan.
Zongora tanár.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igazából már kiskorom óta nagyon vonzott a zene, és amikor már tudtam zenélni, akkor találtam ki egyszerű dalokat, dallamokat, vagy akár már, hogyha jobban tudtam zongorázni, akkor tettem hozzá basszus kíséretet is, úgyhogy már igazából a gyermekkorom óta érdekelt a zeneszerzés.
És mikor született az első műved? Visszaemlékszel erre?
Igen, volt az általános iskolámban egy mini megasztár nevezetű verseny, ahol lehívtak az akkori megasztárosok közül két zsűritagot, és ott elhangzott két szerzeményem, amit hárman adtunk összesen elő az osztálytársnőimmel, és külön díjat is kaptunk rá, úgy emlékszem.
Milyen műfajban? Jó-jó, zene-zene, na de hát a zenének ezernyi arca és hangulata van. Milyen műfajú zenét szereztél?
Hát az inkább hasonlít a popos popzenei stílusra, de természetesen későbbiekben inkább klasszikus zenei stílusban alkottam.
És eddig már hány művet született? Készítettél egyfajta ilyen összegzést?
Hát azt pontosan nem tudom, de szerintem olyan 20 környékén már járhatok.
Aminek pedig különösen örülök, és valóban én is készülök a riportokra, de most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kedves riportaranyok is készültek erre a közös riportra, mert hogy a szerzett zeneművek kottáit és gyönyörű kotta tervezetét itt látom magam előtt az asztalon, már a borítójuk is csodálatra méltó. Gondolom, ha pedig belelapoz az ember és szakemberként, zenei szakemberként ezeket a kotta jegyeket hangszer segítségével meg is szólaltatja, akkor még szebb a látvány, és még szebb az élmény. Jól gondolom én ezt?
Bizonyára. Egyébként azt tudni kell, hogy a férjem volt olyan kreatív, hogy még megalkotta a saját logónkat is, amit lehet látni a kottainkon, és a borítóképeket is a saját szerzeményeimnél is rábíztam, és hát szerintem fantasztikus lett. Én magam jobbat nem is tudtam volna kitalálni.
Valóban még a logó is a zenére utal. Mi is lett ez a logó, kedves Tóni?
Tulajdonképpen a kettőnknek a monogramja van benne elrejtve, mert tulajdonképpen olyan, mint egy hegedűnek a fedlapja, ahol ugye látszanak az F kulcsok, hát most akkor ez nem egy nagy kitaláció, hogy az utalna az én nevemre, és hát ugye jön a négy húr, illetve a húrtartó, és hogy a kettő egymásba fonódik, az meg egy M betűt ad ki. Úgyhogy mondjuk így, hogy inkább megláttam ebbe a lehetőséget, de hirtelen, hogy szó volt arról, hogy mit rejtenek a szép mutatós borítók mögött a papírlapok, itt hirtelen eszembe jutott a legény anyának a jelenet, amikor meglátogatják a pártelnököt, és akkor ilyen klasztereket ütöget a zongorán, és hogy csak tudnám, mit jelent ugye ez a sok hang. Hát igyekeztük azért ezeket a műveket úgy megírni, hogy minél több mindenkinek mondjon valamit. Ez a hangzás, ez a harmónia, ez a zenei konstrukció, amelyeket próbálunk mindig újra gondolni, és azt hiszem, hogy ami az egészben a legfontosabb, hogy mind a ketten egy olyan úton próbálunk az életünkbe járni, amelynek kísérőjéül ott van Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek, és hisszük, és meg is tapasztaljuk ezeket, vagy az ő működésüket, nem csak a magánéletünkben, a házasságunkban, hanem az alkotói munkásságunkban is. Úgyhogy nagy öröm számomra is, hogy ilyen módon is közös útunk van a feleségemmel, hogy a műveink nagy része olyasmi, mint egy hálaadás.
Köszönöm szépen, hogy megemlítetted a Jó Istent és a Szűzanyát, hiszen én is örömmel véltem felfedezni az egyes kiadványok borítóján a szentjeink alakját és szimbólumát. De még mielőtt a művekről, konkrétan a művekről beszélnénk, a te személyes életedben hogyan jött a zeneszerzés? Azt tudjuk rólad, hogy csembaló művésztanár vagy, tudjuk, hogy számtalan fesztivált, komoly zenei fesztivált rendeztél és szerveztél már Miskolc városában. Na de hogy még zenét is szerzel, véleményem szerint ez egy új oldaladat mutatja meg a Szent István Rádió kedves hallgatói számára.
Igen, valóban újnak tűnhet, mert miután visszatértem a szülővárosomba a zeneakadémia tanéveim után, valóban inkább az előadó művészet és a zeneismeretterjesztő előadások mentén tartottam a kapcsolatot az érdeklődő közönséggel. Viszont nekem is a fiatalabb éveimre, tehát én egy kicsit megkésve kezdtem el zenét tanulni, 14 évesen kezdtem el komolyabban. Gyerekként is, de akkor abban maradt, és tulajdonképpen ez a zeneszerzői tevékenység, ez szinte egyből jelentkezett a hangszeres tanulmányokkal is. Hát ugye nagybőgőzni kezdtem tanulni Krisztikné Bubno Ágnes tanárnőnél az Egresiben, és mellette a zongorát az kicsit félig meddig magamtól, de aztán persze ott is lett vezetőm, Farkasné Sajó Márta személyében, és talán lehet, hogy neki meg is mutattam az első kompozícióimat, de nyilván erre azért a kollégák nincsenek felvértezve, hogy az alkotó művészetnek az ügyes-bajos dolgaiban, vagy ilyen szakmai fogásaiban is eligazítsák kapásból a növendékeket. Úgyhogy aztán, amikor a konziba jöttem, akkor egy nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ugye egy épületben van a zenepalotában most is két intézmény, tehát a konzi és az egyetem, hogy feljárhattam az egyetemre Csemiszki Miklósnak a zeneszerzés óráira, akkoriban ő tanított itt ilyen tárgyat. És Csemiszki Miklós nagyon kedves volt, számomra mindig olyan szívet melengető módon dicsért, és mindig bíztatott, hogy csináljam, folytassam, és akkor egyszerűen nagyon patetikusan kijelentettem neki, hogy hát tanárul, én most feláldozom magam az előadó művészet oltárán, mert hogy úgy éreztem, hogy bár vannak ötleteim, de nem vagyok olyan szakmai képességek vagy tudásnak a birtokába, hogy ezeket ki tudjam bontani, és ezekből nagyobb lélegzetvételű kompozíciókat tudjak kreálni. Mert tulajdonképpen a zeneszerzésnek csak az egyik és nagyon kis része az ihlet. Tehát az, hogy jön egy jó gondolat, egy dallam, egy motivum, és hát ugye miután visszatértem a zeneakadémiáról, és elkezdtem zeneirodalmat is tanítani, ugye évről évre ugyanazokat a műveket újra és újra én is meghallgattam, és közben mindig próbáltam valamit megfejteni a titkukból. És hát azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultam ezekből a remek művekből, hogy mi az, hogy zeneszerzés, hogy van egy kis gondolat, és ez a kis gondolat az valami egészen banálisnak tűnő pár hangnyi, azt is mondtad, hogy olyasmi, mint az ember úgy elejtve talál az utcán. Szóval, hogy azt felvenni, és abból valami komplexet kihozni, na az már a szakmai tudásnak is a tanúbizonsága, és hát ezt a nagymestereknél rendre volt, és hosszú éveken keresztül újra és újra megfigyelni lehetőségem. Úgyhogy míg feleségem, Tina, ő itt a szakgimnáziumban külön beiratkozott azért, de lesz majd inkább ő fogja elmondani, hogy ezt a szakmai tudást különböző stílus gyakorlatokon megszerezze. Én ezt az évek során a nagymesterek műveinek hallgatásával, vagy külön tanulmányozásával próbáltam megpótolni.
De fontos dolgot említettél azzal, hogy nagyon lényeges kérdés az inspiráció mellett az is, hogy biztatást kapjon az ember. Tehát, hogyha szerez egy jó zenét, ő úgy gondolja, hogy az egy jó dallam, egy jó alapötlet, és utána a szakemberek erősítik és biztatják, hogy csak rajta tovább ezen az úton. Te is így érzed ezt, Martina?
Hogyne, nekem ez egy nagy szívfájdalom volt, amikor konzis voltam és főiskolás, hogy nem volt rá lehetőség, hogy zeneszerzést tanulhassak, és ez hatalmas ajándék volt számomra, amikor bevezették a szakiba, hogy fakultatív óraként fel lehet venni a zeneszerzés tárgyat, és így beiratkoztam felnőtt képzésre, hivatalosan ugye orgona tárgyra, és mellette pedig Ács Gyula tanár úrnál tanulhattam a zeneszerzést, és fantasztikus volt ez az érzés, hogy ő bevezetett és koordinálta mindazt, amit írtam, és minden esetre nagyon fontos volt a visszajelzés, hogy jó úton haladok-e.
Martina, mit jelent a te számodra a zeneszerzés? Mit ad neked az életedben? Mondtad, hogy már gyermekkorod óta foglalkoztál és foglalkozol ezzel, aztán a későbbiekben ez a zeneszerzés kibővült a személyes életedben. Mit nyújt neked a zeneszeretete és a zeneszeretetén belül a zeneszerzés?
Egy hatalmas élmény, ahol kérhetem a kreativitásomat, egy teljesen más világ, amiben öröm mozogni, és úgymond egy szülési folyamat lenne, hogy ez az alkotásnak a folyamata, amikor jól esően érkezik meg az ember, hogy ezt megalkotta, és pláne, hogyha ezt szívesen hallgatják, vagy szívesen játsszák, az pedig még csodálatosabb élmény.
Igen, azért itt egy csapatmunkáról van szó, valljuk meg ezt is, tehát a zeneszerző kitalálja, létrehozza a zeneművet, de aztán a zenekar, a kórusvezető, a zenekarvezető, szóval itt valóban egy összhangzattan szerint egy összhangzásra van szükség, ugye? Jól fogalmazok én?
Bizony, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy azok a kollégák, akikkel évek óta együtt dolgozunk, vagy ezt az új irányú, új fejezetű tevékenységünket támogatják, általuk is tanítványaik bevonásával, ők rájuk most is számíthatunk, és hát említeném Tokár Edina kollégánőmet, aki majd az egyetemi kórust vezényeli több műsorszámban, Vajda Éva kolléganőmet, aki a színház kórusába énekelt itt Miskolcon nagyon sokáig, de ő is visszatérő fellépője a korábban rendezett sorozataimnak. A zongoradarabot azt én fogom majd bemutatni, az orgona művet, mert hogy lesz egy ilyen is, az épp most fejeződik be ezekben a tórákban, ami egy variáció a Szent Vagy Uram 287-es Angyaloknak királynéja kezdetű énekre, annak a dallamára, az pedig Herceg Zoltán kollégám, akit szintén volt szerencsém tanítani itt a Zenepalota falai között, és most már kollégámként üdvözölhetem, aki a nagytermi orgonáért is felel.
Már említette szerelmem Paternosterben Vajda Évát sikerült megnyernem, hiszen ez egy nagyon érdekes folyamat volt, mert amikor komponáltam ezt a művet, akkor az ő hangjával hallottam ezt az ének szólamot, és mellette pedig a Sósházasper és Herceg Zoltán művészek fognak még zenélni, és nagyon hálás vagyok azért, amiért vállalták a művemnek a bemutatását.
Beszélgetésünk folytatásában javaslom, hogy most hallgassunk is meg azon zeneművek közül egyet, amelyekről már beszéltünk. Martina, véleményem szerint először a te zeneműveid közül hangozzon el egy mű. Melyikre is esett a választásod? Mit lehet tudnunk erről a darabról?
A Paternosterre esett a választásom. Ez énekhangra, hegedűre, csellóra és orgonára íródott. A zeneszerzés vizsgámon volt az ő is bemutatója. A felvételen Vajda Éva énekhangját hallhatjuk, hegedűn játszik Sós Gábor, hegedűművész, csellón pedig kedves felesége Sós Molnár Alexandra, és orgonán pedig Herceg Zoltán.
A Szent István Rádió hullámhosszain hallgassuk tehát Mezei Martina Paternoster című művét. Beszéljünk akkor a konkrét művekről, hiszen már a borítóról és a kottákról ejtettünk szót, de konkrétan az egyes művek címeiről, témáiról most fogunk beszélgetni. Kezdjük akkor a te műveiddel, Martina. Milyen művekkel is készültél itt nekem és a kedves hallgatóknak?
Úgyis most szakrális művekről lesz szó, és ezeket is fogjuk előadni ezen a koncerten majd. Én 4 művel készültem. Salve Regina, Pater Noster, Ments meg Jézus és Fogd a kezem című szerzeményeim fognak felhangozni. Ebből 3 kórusművem, és a Pater Noster pedig ének, hegedű, cselló és orgona apparátusra íródott.
Mi inspirálja ilyenkor a zeneszerzőt? Kicsit avasd be bennünket, régy oly kedves, a kulisszatitkokban. A Jóistenről, ugye a Mi Atyánk és a Szűzanyáról szóló daraboknál lényeges és fontos, hogy legyen egyfajta bibliai alapismeret, és a lélek is megszólaljon az emberben. Mindez pedig utána zenei formában megszólítsa majd a kedves hallgatót is. Mire törekszik egy zeneszerző ebben az esetben?
Ez nagyon érdekes jelenség, ugyanis amikor szakrális művet írok, ott mindig imádkozom a Jóistenhez, hogy adjon ihletet és útmutatást, hogy merre haladjak. Valamikor a dallam készül el először, valamikor a szöveghez igazod. Tehát ez változó egyébként, hogy milyennek a sorrendje, de az biztos is tapasztaltam, hogy egy olyan fajta égi erőt kapok, amivel szinte napok alatt elkészülök. Ellenben a világi darabokkal ott azért sokkal többet kell dolgoznom és izzadnom egy-egy ütemen, míg ellentétben ezekkel a műveimmel pedig nagyon szerintem gyorsan elkészülök, és amit alkotok, az maradandó is, és néha én mégis megcsodálom, hogy erre képes voltam. Hát persze, hiszen kaptam odafentről ezt az erőt.
Jó, hogy megemlítetted ezt, valóban erre lettem volna kíváncsi, hogy milyen gyorsan áll össze egy zenei darab, minden szólam, hogy a helyén legyen, a zenei kíséret is maximálisan alátámassza a szövegnek a mondani valóját, akkor ez esetben a te esetedben a szakrális üzenet, az könnyedén megszületik a Jóisten kegyelméből.
Ez abszolút így van, igen, így érzem.
És vannak még itt előttünk az asztalon kották, nem titok, Flakantal műveiről is beszéljünk. Milyen műveket is említhetünk meg?
Igen, még ezeknek a műveknek a bemutatás elé azért azt szeretném hozzátenni, hogy az első meghatározó inspirációt ahhoz, hogy újra megpróbálkozzam zeneszerzéssel, most már másfajta ismeretek birtokában, az pont az Árszakra Fesztivál adta.
Inspirálta?
Igen, inspirálta sajátos módon, mert az első 2 fesztiválnak a zenei szervezője voltam, és az első fesztivál kapcsán írtam egy pályázatot, amelyben az volt a cél, hogy serkenteni, tehát ösztönözni a városi zeneszerzőket, vagy akik ilyennel foglalkoznak, ilyen tevékenységet folytatnak, és persze ebben nem csak a már viszonylag ismert nevek, hanem a fiatal tanítványaim, akiről tudtam, hogy alkotnak, és ilyen a stúdiumaiknak megfelelő szintű versenyeken eredményeket is értek el, szóval őket is megszólítsam.
És itt álljunk meg egy szóra, kérlek, engedd meg, hogy személyesen is itt mondjak köszönetet neked, hiszen az Árszakra Fesztivál záró gáláján bemutatásra kerültek ezek a művek, természetesen díjaztátok is, és díjaztuk a kitüntetetteket, és köszönöm szépen, hogy a forgatókönyv összeállításában és megírásában segítségemre voltál, hiszen az a megtisztelő felkérés ért engem, hogy vezethettem ezt a záró gálát, és olyan jó volt szakavatott ember segítségével valóban a legfontosabbakat elmondani a kedves közönségnek. Mit hallunk, kitől hallunk, és milyen kulisszatitkok bújnak meg egy-egy zenemű mögött?
És az, hogy mi rejlik egy zenemű mögött, hogy olykor milyen útja van egy zeneszerzőnek, milyen emberi sorsok vannak néha egy-egy művek mögött. De most nem akarom nagyon elvinni sok felé a témát. Tehát igen, ez kb. Ugyanaz, csak megint egy más dimenzióban, mint a tanítás. Szóval a kapcsolat emberekkel, emberi sorsokkal, az emberi szellemnek, a Szentlélektől sugallt gondolatoknak, a csodálatos megnyilvánulásával. Tehát egyáltalán az alkotó művészet, mint olyan, is rádöbbentett a hitnek a különböző csodáira. Tehát arra, hogy én ezt magam felé így fogalmaztam meg, hogy ahogy Isten az ő szent fiában, aki emberré lett, ugye érintésnyi közelségre jött hozzánk. Az alkotó művészetben, amikor a Szentlélek dolgozik ilyen csodás harmóniák és dallamoknak a létrejöttében, akkor ebben az alkotói folyamatban szinte ilyen tükrözött módon, meg mi kerülünk az alkotó Istenhez közel. Mert ugye az állatok az egy biológiai program, a természet egy biológiai program szerint működik helyek közel, bocsánat, nem túl pontos és tudományos megállapításért, de most muszáj polarizálnom a mondani valóm szempontjából a jelenséget. Az embernek adatott meg az a fajta absztrakciós képesség, az a fajta gondolatiság, mérlegelés, és az alkotásnak ez a fajta módja, amely pont rádöbbent arra, hogy honnan is származunk, és hogy milyen csodák vannak az alkotásban.
Beszéljünk akkor a művekről.
Igen. Ezen az Arszakra Fesztiválos zeneszerzői pályázat gálán az a művem hangzott el, amelyet úgymond a zeneszerzői pályám újraindulásának gondoltam, vagy vélek gondolni. Ennek azt a címet adtam, hogy Hozzád. És ez tulajdonképpen egy békeima. Ugye akkor a szlogenje a épp kirobbant háborús helyzet miatt a béke volt, és én a zsoltárokból egészen pontosan a 85. zsoltárnak a szövegéből állítottam össze egy szöveget, tehát nem az egész zsoltár, mert lennem részletek, és ezt egy vegyeskari megzenésítésben gondoltam el.
Csodálatos, nekem ez a kedvencem. Akárhányszor meghallgatom, annyira erőszékenyülök, úgyhogy ha esetleg el tudnak jönni a kedves hallgatók, feltétlenül hallgassák meg, mert ez egy fantasztikus alkotása.
És hát ahogy szó esett a visszajelzésről, tényleg nagyon fontos volt, vagy hát inspiráló számomra is, hogy a feleségem tetszését is elnyerte. De hozzá kell tennem, hogy ő már korábban megtalált engem a zeneszerzéssel kapcsolatos vágyával, és már mutatta is azokat a darabokat, amelyeket ugye kapott, mint zeneszerzői feladat, vagy korábban megírt. Ezek közé tartozik az ő Ments meg Jézus című dicsőítő éneke, amit egyébként ő még akkor írt, amikor egy dicsőítő együttesnek volt a tagja, korábbi élet színterén, Alacskán, és én buzdítottam őt, miután Vecán Pálné Jutka néni volt olyan kedves, és miután beprotezsáltam, vagyis megemlítettem, hogy a feleségem ilyennel is foglalkozik, buzdította, hogy írjon egy kórusművet, és akkor mondtam, hogy mi lenne, hogyha ezt átírná vegyeskarra. Orgona kísérettel ez meg is történt, és hát egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan felkérés talált meg minket, de nem ezt akartam mondani, hanem olyan csodálatos módon jöttek össze a dolgok, hogy feleségem megkért, hogy, vagyis hát úgy lett volna, hogy eredetileg ő vezényel. De aztán végül én vezényeltem, és mindezt azon a napon, amely napon a templomi esküvőnkre sor került. Úgyhogy kicsit lerövidült a templomi esküvő utáni közös ebéd.
Egy napra esett?
Ez egy napra esett, így jött ki a lépés. Úgyhogy hát nagyon megszentelődtek itt a dolgok egymás társaságában.
És utána még sikeresen is szerepelt ez a kórusmű a Vecán Pál egyházzenei kórus találkozón,
igen,
ugye?
Igen, egy záró számként hangzott ez fel. És hát lényegében ez, hogy Tina kérdezett ilyen zeneszerzések kapcsolatos dolgokról, hát én megpróbáltam neki úgy segíteni, amit tanultam a nagy szerzőktől. Szóval ez, hogy állandóan belefolytam az ő dolgaiba, így szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül én is tollat ragadtam, és akkor vettem a bátorságot, hogy ezt a Hozzád nevű darabot így indulás címén megírjam. Tehát ez lesz az egyik, ami majd felhangzik. Aztán most tényleg a koncertre koncentrálva, még amit nagyon szeretek, ez a Ne félj kezdetű kórusmű, amely tulajdonképpen a jelenkor apaság problémáját hivatott úgymond kimondani, vagy legalábbis nem a problémát, hanem a problémára a megoldást. És nagyon érdekes, hogy itt most az az eset állt elő, hogy a gombhoz vartam a kabátot, mert egy áldott, áldomásos reggelen eszembe jutott egy dallam, ahhoz harmóniákat illesztettem, tehát megvolt a zene. És akkor az volt a kérdés, hogy hát most ennek mi legyen a funkciója. Éreztem, hogy ez egy kórusmű lehetne, de még nem tudtam, hogy milyen szövege legyen. És aztán szépen lassan testet öltött a gondolat, hogy szeretnék egy művet az apaságról. Úgyhogy végül saját magam írtam meg a szöveget, amelyhez alapul a néhai Ferenc pápa egyik homíliájának a szövegét vettem, amelyet Szent József emléknapján mondott el, úgyhogy így találkozott össze a kettő. Egyébként ennek is volt már bemutatója, ezt a Szűcs Sándor kollégám által vezetett Cantus Firmus énekkar adta elő a tavalyi Vecán kórus találkozón a Mindszenti templomban.
A folytatásban javaslom, most hallgassuk meg Flach Antal Paternoster című művét. A Paternoster, avagy Mi Atyánk című zongoradarab az imádsághoz írt Gregorián dallamra épül, amely dallam kisebb változtatásokkal a magyar liturgiában is ismeretes. A most hallható feldolgozás, egyben főhajtás, a vallásos ihletésű, romantikus zongorairodalom nagymestere Liszt Ferenc előtt. Flachantal Paternoster, avagy Mi atyánk című zongoradarabját a szerző adja elő.
És hát amit még mindenképp bemutatnék, egy Ave Maria megzenésítés, ez is elhangzott már, szintén a Becán kórus találkozón. Erre azért vagyok büszke, mert másképpen közelítettem itt a szöveghez, mint ahogy általában szoktak. Ugye általában egy Ave Maria az egy homogén kompozíció, mondjuk egy kórus énekli el, vagy egy szóló énekhang hangszerkísérettel, és viszonylag koncentráltan egy nemű zenei anyagból van megkonstruálva. Itt én abból indultam ki, hogy ugye maga ez az imádság, ez különböző rétegekből tevődik össze. Tehát ugye benne van az angyali üdvözlet, aztán Erzsébet köszöntés, amikor ugye találkoznak, illetve az egyháznak a kollektív imája. És ezeket bontottam én rétegekre, és különböző módok, különböző zenei anyagokat kaptak, és ami még érdekes, hogy Mel Gibson Passió című filmjétől inspirálva az első, tehát az angyali üdvözlet és az Erzsébettel való találkozásnak a szövege az arámi nyelven hangzik fel. Nagyon megtetszett nekem ez a nyelv, amikor a filmet láttam, nagyon megrendítőnek is találtam, és úgy gondoltam, hogy azt a misztikus pillanatot, amikor az angyal megjelent Máriának, ez a nyelv rendkívüli módon fel tudja éleszteni. Persze az egyháznak az imája az latin nyelven hangzik el, és Még ami érdekes, hogy tehát a bibliai részek és az egyházi ima között, ugye amikor kimondatik, hogy Jézus, ezt egy hangszeres zenével folytatom, amely olyasmi, mint egyfajta kontempláció, ahol hét jelenetben, mintha Mária az erzsébeti köszöntés után előre megálmodná Jézus életének fontosabb pillanatait. Hát én itt hét olyan pillanatot választottam ki, ami zenével is jól illusztrálható, vagyis hát úgy éreztem, hogy ezeket ilyen képszerű zenei elemekkel meg tudom jeleníteni. Ez a gyermeksége Jézusnak, tehát itt egy bölcsődal hangzik fel, ami egy eredeti, egy autentikus zsidó népdalt használok fel benne, majd aztán a megkeresztelkedés a Jordánnál, ahol ugye Isten is hallatja hangját, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, majd aztán egy következő kép a vihar lecsendesítéséről a Genezáreti tavon, majd utána az utolsó vacsorának a jelenete, aztán a keresztútnak a káváriája, a kereszthalál, akkor a pokolba való alászállás, a feltámadás, és ezzel ér véget, hét harangütéssel, majd aztán megszólal a Sancta Maria Mater Dei Ora Pro Nobis szöveg, azzal a dallammal, ahogy gregoriánként éneklik. És én utána ezt a gregoriánt dolgozom fel megint hangszerezzeneként, tehát megint egyfajta zenés kontemplációként, és aztán a kórus a végén jelenik meg a maga teljességében, és még egyszer unisonóban a legeslegvégén latinul is kimondja, hogy Ave Maria, mint egy misztikus akkordsor kíséretében, mintha látnánk a mennybe felszálló szűzanyát. Szóval szerettem volna ezt a víziómat zenében is megjeleníteni, és hát ebből lett ez, ami majd elhangzik a hasztjárban is ezen a szerzői esten. Ezt a Zsoltára széről, amit most itt magunk elé húztunk, ez megint gombhoz a kabátot varrásnak a esete volt, ugyanis nemrégiben revideáltam a fiatalkori darabjaimat, és szerettem volna kicsit rendet tenni köztük, hogy mi az, amiről úgy gondolom, hogy ezt ma is vállalnám, mert szeretem, tetszik, és formailag is kompakt, és találtam egy be nem fejezett zongora darabot, amiben ilyen virtuóz hangzat felbontások voltak. És aztán pont ebbe a terembe, ahol most felveszük ezt a beszélgetést, itt sikerült kikerekíteni egy teljes darabbá, de éreztem, hogy ez még így kevés, olyan ez, mint egy mutatós kíséret. És akkor erről a forgatagszerű kíséretről az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez lehetne egy a szélről szóló valami biblikus dal, és aztán arra gondoltam, hogy akkor kreálok egy kvázi zsoltárt, amelyben tulajdonképpen egyfajta hálaadás történik. Zsoltárral dicsérem ugye az urat, mert hogy ugye ő alkotta a szelet is, és hogy nagyon sok csodáját ugye pont a szél által vitte végbe. Szóval ezek azért nagyon érdekesek, ezek a fajta kompozíciós folyamatok, mert úgy gondolom, hogy ilyenkor nagyon alaposan és nagyon a mélyére megyek ilyen bibliai témáknak, és most persze nyilván a rádió az nem a gyóntatószék, de bevallom, hogy még azért nem vagyok napi rendszeres bibliaolvasó, és úgy gondolom, hogy ilyenkor viszont pont az alkotói folyamatokon keresztül is tudom mélyíteni a hitemet, mert ilyenkor viszont mindennek után olvasok, amit úgy érzem, hogy szükséges ahhoz, hogy tisztességgel ellássam az alkotói feladatot.
És valóban egy-egy ilyen zenemű megalkotásához, főleg, hogyha vallási témájú, azért valljuk meg őszintén, szükséges a bibliai alapismeret, olyannyira, hogy nem mindegy, hogy mit szeretne továbbadni a zene segítségével a kedves értő füleknek.
Igen, hát tulajdonképpen ez, hogy a zeneszerző, mert ott van a tanár is, tehát az, hogy az ember milyen hangokat ír le, vagy milyen hangokat nem ír le, mert az is lényeges, hogy ha esetleg belegondolok, hogy mi marad utánam az utókorra, akkor igen, szeretném azt, hogy lássák, hogy rászántam az időt, és hogy a választott téma szentségéből kifolyólag is igyekeztem a tudásom legjobbját adni, hogy ez tényleg olyan legyen, mint egy zenei áhítat.
Van még előttünk itt az asztalon két kotta példány. Ezekről a művekről mit mondhatunk el?
Itt az egyik az télen készült el Bilinszky Jánosnak a Metronóm című versére, amelyet egyik kollégám osztott meg a Facebookon. Na hát ugye a Facebookot jóra is lehet használni.
Van ott itt a kitűnő példa.
Igen, van ott bőven hasznos dolog is. És nagyon megtetszett ez a Metronóm című vers, mert jól közvetíti Bilinszkynek ezt a transzcendens gondolatvilágát. Ugyanakkor tetszett annak a lehetősége, hogy ugye hogy a szöveg is indít, hogy mérd az időt, és ebben a mérd az időt, ugye ott a T betű, amit ugye keményen mond ki egy énekes vagy egy kórus, akkor az olyan, mint a metronomok egy kattanása. És akkor ez volt az első gondolat, hogy akkor a darabnak ez az első mondata, ez egy ilyen mechanikus, kvázi metronóm zene lesz, de emberi hangokkal, tehát itt a ritmuson van a hangsúly, meg a hangsúlyozása, tehát emberi hangokkal kivitelezve. És aztán ugye jön a versnek a második, nagyobb fele, ahol ugye arról szól, hogy de ne a mi időnket, hanem a szálkáknak a jelenét, aztán a felvonó hídfokait, tehát megint jól képszerűsíthető gondolatok, de persze ugyanakkor nem csak az a lényeg ilyenkor, hogy az ember valamilyen zenei eszközzel illusztráljon, mert ugye az még nem feltétlenül visz közel a lényeghez, hanem hogy megint megtalálni egy olyan elvontabb, egy olyan belső szemlélődéshez hozzásegítő hangot, amelyet úgy érzem, hogy a lehetőségeimhez képest a legadekváltabb ez a tartalmisághoz. Úgyhogy ez az egyik még, a másik pedig egy hangszeres darab, egy zongoramű, ezt nemrég sikerült befejeznem. Húsvétkor talált meg a gondolat, tehát a feltámadáshoz kapcsolódik, egy franciás címet választottam neki, Image Sacrée.
Ami mit jelent?
Ami azt jelenti, mert az image az nem csak képet jelent, hanem képzetet is. Tehát ilyen szempontból most a idegen nyelvű cím az közelebb vitt a lényeghez. Tehát, hogy nem csak képek, tehát nem csak egyfajta zenés elmélkedés látható zenei eszközökkel, hanem tulajdonképpen egy még egy mélyebb rétegre való levitel a hallgatónak. Itt tulajdonképpen a műnek az alapját, tehát ennek a zongora darabnak az alapját egy Gregorián ból is ismert dallam, de hát mind a három felekezet is énekli egyébként ezt a dallamot, a Krisztus föltámadott, ugye ezt szoktuk énekelni. Ezt választottam alapul, és e fölött képzelgek, mondjuk úgy, hogy fantáziálok. Ugye a franciás címet még az is indokolja, hogy közelállónak érzem magamhoz a 20. századi francia zenét, Debussy-től Messiaenig, akiknek úgy gondolom, hogy a hangzás világában van valami olyasfajta misztikum, lebegés, és valami szakrális töltet, ami engem is megérintett, és olykor vezetett is az alkotói folyamatban. Úgyhogy ennek egy motót is választottam, hogy hiszek a feltámadásban, hiszem a test feltámadását és az eljövendő örök életet. Tehát ennek a misztériumát, és hát amit borítóval választottam, a torinói lepelnek a csodáját és az elgondolkodtató szent mi voltát szerettem volna a hangokban is átadni.
És kedves hallgatóink, nem véletlenül ismertettük ennyire részletesen ezeket a darabokat, mert hogy amiről mi most beszéltünk, ezek mind majd hangok formájában meg is lesznek hallgathatóak. Mikor és hol?
Tehát a koncertnek a helyszíne az a Vasgyári Szent István templom lesz, ahol mind a ketten járunk, és jól lehet, egy kicsit kopottas az a templom, ahogy Antal testvére, ott működő szerzetes közösség vezetője szokott fogalmazni, hogy minden templom pont olyan állapotban van, amilyen leképezi a hívő közösséget, de ő ezt nem fanyarul gondolta, hanem azt, hogy ebbe éreztem Antal testvérnek egyébként a szelíd és szeretetteljes humorát, és hát a teljes objektivitást is, de egyébként pont ebben a nem csitti-fittire felrestaurált vagy kifestett mi voltában valami sajátos, archaikus patina is jelen van. Egyébként gyönyörű templom, nem akármilyen tervezők dolgoztak rajta, most már mindhárom a szentély feletti festett ablakok is újra megtalálták a helyüket. Szóval egyáltalán a kivitelezés, a minták, amiket felfestettek annó, annak a kopottas állapota, szóval nagyon sajátos hangulatot kelt ez a templom, de hát ugye nem a hangulatért járunk oda, hanem azért a megtapasztalásért, ami hát része az életünknek. És ahogy mondtam, Vasgyári Szent István templom, és az időpont pedig szeptember 16-a, este 7 óra, tehát a Szentmisét követően fog sor kerülni erre a szerzői páros estre.
Amire nem marad más tisztünk, mint hogy arra kérem mindkét kedves riportalanyomat, hogy nyújtsatok át egyfajta személyes meghívót, invitálást, mind amellett, amit mi most itt elmondtunk az elmúlt percekben a művekről és az inspiráló tényezőkről, az inspirációról, kiknek ajánljuk elsősorban ezt a koncertet, és kiknek a figyelmére számítotok.
Az Arszakra Fesztivál kapcsán megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy utána ugye Miskolchoz kötődött már egy nagy volumenű fesztivál, az Opera Fesztivál, hogy ez az Arszakra Fesztivál talán még átfogóbb módon tölti be azt az űrt az emberek szívében, lelkében, amit az Opera Fesztivál hagyott maga után.
Hát ugye nyilván... Fai sokszínűsége miatt gondolod?
Mindenképp. De főleg azért is, mert azért ezt nagy örömmel tapasztaltuk, hogy olyanok is ellátogattak ezekre a rendezvényekre, akik nem gondolom, hogy egyébként gyakorló hívők. Persze, hát ez most, ez bocsássa meg nekem a hallgatóság, hogy ezt a mondatot mondtam, de feltételezem, hogy vannak olyanok, akik ingáznak, vagy nem tudják még, hogy mit kezdjenek ezzel, és akkor mondjuk vagy a közösségi élményért, vagy a zenei kínálatért, szóval különböző okokból kifolyólag eljönnek. És ezért mondom, hogy átfogóbb ez az egész, mert az, hogy van Isten, ez filozófia, ez Barsi atya mondja, Barsi Balázs atya. De az, hogy miféle Isten, a mi Istenünk, a keresztények Istene, na ez a következő lépcső, és én nagyon bízom benne, hogy ezek a zeneművek, de akár a különböző rendezvények, tehát a verses estek, az irodalmi estek, a képzőművészeti alkalmak, az arszakra műtárgya. És szóval minden rádöbbent is elgondolkodtat minket, hogy szóval micsoda kegyelemben van részünk, és micsoda csodában, hogy egyáltalán tudatunk van a saját létezésünkről, és hogy van valaki fölöttünk, akinek tudomása van még egy hajszálunk görbüléséről is. Szóval persze ezt lehet mondani, ezzel lehet tudatos szinten kapcsolatba kerülni, de az a csoda az, amihez a műalkotások közelebb tudnak hozni, át tudnak lendíteni. Na szóval ez az, amit remélek minden egyes ilyen találkozásban, és nekem ez az árszakrás krédó. Hogy hiszek abban, hogy ezek a műalkotások meg tudják indítani a ma emberét, és rájönnek, hogy csak a látható világra fókuszálni, és az életünket ennek soraiban elrendezni, ez egy zsákutca. És nem hozza el az igazi, a lelkünk legmélyén levő vágyat az igazi boldogság iránt.
Én pedig szeretettel várom mindazokat a kedves érdeklődőket, akik szeretnék, vagy esélyt adnának arra, hogy megérintse őket Isten szeretete.
Beszélgetésünk folytatásában javaslom most hallgassunk meg egy újabb zeneművet, amely nem lesz más, mint Mezei Martina Fogd a kezem című művem. A zenemű Túr Mezei Erzsébet versének megzenésített változata, amely a 30. Vecán Pál egyházzenei kórus találkozó pályázatára íródott, és amely zeneművel a szerző a 3. helyezést ért el. Az ősbemutatóról készült felvételen a Fráter György Katolikus Gimnázium egykori kóristáiból alakult együttest hallják, zongorán Karnagyuk Regő Zsolt, fuvolán pedig Viola Barbara működnek közre. szűzanyáról nem lehet eleget beszélni. Számunkra, katolikusok számára különösen is fontos helyet foglal el a szívünkben, a hitünkben, és a Szűz Mária szeretetnek, azon túl, hogy Ave Mária művedet is megemlítettük, számtalan imádság is alátámasztja a szeretetünket. Erre egy kitűnő példa, hogy itt van előttünk az asztalon az ének Szűz Mária szeplőtelen szívéhez kezdetű és című imádságunk, amelyre gondolom én, hogy akkor majd zenei kíséret is született.
Pontosan, ezt pont úgy igyekeztem megírni, mint egy vallásos népéneket, tehát ami ugye a Szent vagy Uram című gyűjteményben és a Hozsanna énekek között ugye megtalálhatóak, és ebben tulajdonképpen nem csak a Mária tisztelettel való szimpatizálásom van jelen, hanem az az áldásos tevékenység, amit a már említett vasjári Szent Ferenc kis testvérei közösség kifejt, úgyhogy ezt az éneket nekik ajánlottam, amit egyébként a szövegét azt a sekressébe találtam ott a megvételre felkínált könyvek között. Egy lapocska volt, valaki oda tette, tehát igazából ez nem eladásra volt kitéve, és valahogy megfogott a szövege, és amikor ültem a buszon, mikor mentem tanítani, a Varbótól Miskolcig a Buzatér irányába, akkor ott a buszon meg is lett a dallam, és délután még bennmaradtam egy kicsit a konziba, aztán meg lett a kíséret, úgyhogy kértem a türelmet ismét a feleségemtől, hogy a későbbi busszal jövök, mert hogy valami készülőben van. De azt hiszem, hogy itt az imádságra, a Mária imádságokra, ha már ugye kitértünk, akkor ez, hogy mondjak, két dolgot. Az egyik az, hogy Haydn állítólag úgy komponált, hogy mindig ott volt a rózsafűzér a kezében. És de hát egy vallásos rádióban azért ezen csak nem akadnak fenn a hallgatók, mert nagyon különbözőképpen reagálnak az emberek, de hogy a rózsafűzérnek micsoda ereje van, azt hagy erősítsem meg én is, mert hát azért már egy ideje az alkotóművészet terén nem csak a hangoktól vártunk örömforrást, hanem odafentről is, hogy a házasságunkból családdé lehessen. És ezt ki is böjtöltük, mert 9 héten át, heti 2 alkalommal tényleg víz és kenyér volt. És igen, ezt most csak poénba akartam hozzamondani, hogy a végén a kenyérre se bírtunk ránézni, a vízre muszáj volt, de hogy minden nap mondtuk a rózsafűzért, és amikor csak tudtunk, szentmisét is látogattunk, és ami a első fontos lépés volt a Jóisten részéről, hogy először is minket hozott még közelebb. Tehát ez a közös áldozatvállalás, a közös megtapasztás, te hogy bírod még, gyere, együnk valamit. Most ez kicsit ilyen nagyon hétköznapinak hangzik, de annál lényegibb. Mert hát
életből vett példa.
Igen. És hát azért persze volt izgalom, azért megtaláltak minket is a tipikus emberi félelmek, hogy de mi lesz, hogyha 9 hét után mégsem lesz baba és társai, és hát így beszéltük, hogy hát azért ultimátumot ne adjunk a Jóistennek, bízzuk oda, az első lényegi tapasztalat és felismerés már megvolt, és nem telt bele sok idő, amikor feleségem meglepett egy kis dobozkával, ami egyértelmű jelét adta, hogy megadatott ez is. Szóval a rózsafűzér imában mi is tapasztaltuk oly sok szent és hitben járó ember után, hogy micsoda kegyelmek, irgalmak rejlenek. Úgyhogy ezt most szerettem volna egy tanúságtételként is megejteni itt a beszélgetésünk végére, úgyhogy feleségemen bizonyára addigra már látható is lesz ez az áldott állapot. Úgyhogy hát azt is mondhatnám, hogy alkalmazzuk a Kodály módszert, hogy a gyerek zenei nevelése a születése előtt 9 hónappal kezdődik, úgyhogy hát bízunk benne, hogy ez a szent zene őt is formálni fogja.
Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt a példát, már csak azért is, mert be tudjuk bizonyítani, hogy valóban milyen sokat jelent az imádság. A Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezt nem kell bebizonyítani, hiszen 18 órakor minden nap velünk együtt imádkozzák a rózsafűzért. De köszönöm, hogy egy ilyen életből vett konkrét példával is alátámasztottad ezt, annak pedig külön örülök, hogy hűséges riportalanyként a Szent István Rádió hullámhosszain is megoszthatjuk ezt az örömhírt a kedves hallgatókkal, hogy akkor gyermekáldás elé néztek, és nagyon-nagyon sok boldogságot és sok örömet kívánok a leendő gyermeketekben.
Nagyon szépen köszönjük.
Én is nagyon köszönöm, és kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ők is tartsanak ki a hitben, az imádságban, legfőképp a rózsafűzérben is kísérje áldást további életüket.
Végül pedig akkor térjünk oda-vissza, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos koncerthez, amelynek időpontját és helyszínét még egyszer ismételjük el.
Tehát a vasgyári Szent István templom, Téglagyár utca, és szeptember 16-a, keddi nap, este 7 órai kezdettel, de természetesen invitálom a hallgatókat a szentmisére is, ami 6 órakor kezdődik, és ami azért lesz különleges, mert Antal testvér mellett Csaba testvér is részt vesz a mise celebrálásában.
Mármint Böjte Csaba testvér. Köszönöm szépen a beszélgetést Flakné Mezei Martina és Flak Antal zeneszerzőknek. További életetekhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, Köszönjük szépen. Viszont kívánjuk.
Riportunk végén pedig javaslom, hogy hallgassunk meg egy újabb zeneművet, ezúttal Tóni Atte műveit közül válasszunk egyet, melyik műre is esett a választásod.
Ha már ilyen sokat beszéltem az Ave Máriáról, akkor ennek a befejező része fog felcsendülni, amely az egyháznak a kollektív imáját tartalmazza, és az előadók közt a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának vegyes kara hallhatják, vezényel Marhefka Szűcs Beáta, illetve ez egy egyesített kórus, más kórusoknak a tagjai is szerepelnek benne, és a zongoránál feleségem is Jómagam ülök, az orgonánál pedig Herceg Zoltán.
Hallgassuk Flak Antal Ave Maria című művének befejező részét. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!